A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldja meg ige hallgatásunkat a mai napon itt a templomban is, és mindazoknak az ige hallgatását, akik távolról követik együttlétünket az interneten keresztül. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 151-es énekünknek az első két versét. A 151-es énekünk így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található a Mózes első könyvében, a 32. részben. A Mózes első könyvének 32. részéből, a 24. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú egészen a hajnal feljöveteléig. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megérintette csipőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csipőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És azt mondta: bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. De Jákob azt mondta: nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem. És azt mondta neki: mi a te neved? És azt mondta: Jákob. Amaz pedig azt mondta: nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, mondván: mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig azt mondta: ugyan miért kérdezed az én nevemet? És megáldotta őt ott. Elnevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. És a nap felkelt rajta, amint elment Peniél mellett, ő pedig sántított a csipőjére. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 412-es énekünket. A 412-es énekünknek mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Thank you.
Imádkozzunk, testvérek! Teremtő Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy nem csak régen szóltál mindazokhoz, akiket kiválasztottál, a te üdvözítő tervedbe bevontál, hanem ma is szólsz. Köszönjük, hogy hangzik az ige, az élet szava, és köszönjük, hogy az eljuthat hozzánk is. Köszönjük szent lelked gyümölcsöző munkáját, amit végzel mindnyájunk életében. Köszönjük, hogy világosságot gyújtottál a mi szívünkben, azért, hogy rá tudjunk csodálkozni a te isteni világodnak tisztaságára, szentségére, ragyogására. Köszönjük hálaadással, hogy a mi porba hullott életünket föl akarod emelni, és meg akarod tisztítani. Ezért mondod újra és újra, legyetek szentek, miképpen én is, a ti istenetek, szent vagyok. Te látod, édesatyánk, hogy a magunk erejéből mi erre képtelenek vagyunk. Nem tudjuk saját hajunknál fogva kirángatni magunkat a bűnnek a mocsarából. Köszönjük, hogy küldtél valakit, aki hatalmas arra, hogy minket kiemeljen a bűn örvényéből, és kősziklára állítsa a mi lábainkat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban adtad azt a megtartót, aki mindnyájunkért odaszánta életét a keresztre. Köszönjük ezt a helyettes áldozatot, megváltó Krisztus. Köszönjük, hogy zokszó nélkül fölvetted a keresztet, bűneink büntetését. És köszönjük, hogy átokká lettél érettünk azért, hogy mi általad áldottak legyünk. Istenünk, köszönjük, hogy nem csak Ábrahámnak adtad a drága ígéretet egykor, miszerint megáldod őt, hogy áldás hordozóvá legyen, hanem minket is meg akarsz áldani, hogy mi is áldás osztogatók legyünk, hogy ne átkot mondjunk, hogy ne rosszat kívánjunk egymásnak, hanem jót tegyünk mindenekkel. Látod, atyánk, ehhez a magunk ereje nem elég. Ezért kérjük a te isteni erődet, a te segítségedet, mert látod, hogy szeretnénk a jót tenni, de képtelenek vagyunk önerőből rejá. Köszönjük neked, hogy te újra és újra megvilágított számunkra a hitnek, a szeretetnek, a reménységnek az útját, és ráigazítod lábainkat erre az útra azért, hogy el ne tántorodjunk, megerősíted lépteinket, hogy meg ne botoljunk, és ha néha mégis megbotlanánk, és netán el is esnénk, te idejében lehajolsz hozzánk, és felemelsz minket. Köszönjük bátorító igédet, vigasztaló szavadat, köszönjük útmutatásodat, köszönjük azt az új reménységet, amit te gyújtasz a szívünkben. Valahányszor a te közeledbe kerülünk, valahányszor erősödünk a veled és egymással való közösségben. Jézusért kérünk, atyánk, könyörülj rajtunk, és áld meg mai Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. rész első két verséből. Felolvasom az igét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. rész első két verséből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istenek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Eddig tart az alapítás. Drága testvérek, Pál apostol az első század második felében Rómában élt keresztjéneknek írja ezt a kérését, amit hallottunk. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. A mi életünk ezek szerint szabható, idomítható, változtatható. Nem mindegy azonban, testvérek, hogy milyen formához, milyen sablonhoz igazítjuk a mi életünket. Milyen mintához szabjuk a mi életünket. Ugye a sablonos ruhagyártás úgy zajlik, hogy van egy minta, van egy sablon, és ezer számra szabják utána a ruhadarabokat, és így tudnak nagyot teljesíteni a nagy üzemek. Nos, Isten a mi életünket szeretné egy mennyei mintához igazítani. Ettől a mennyei mintától messze esett az ember a bűneset következtében. És ez a mi gondunk. Adva van, mert ez a világ a szemünk elé pimaszkodik a maga mintáival, a maga ajánlataival, adva van egy világi sablon, egy séma, és ez a világ mindenképpen bele akar préselni minket a maga formájába, a maga öntő formájába. Egy másik fordítás így fogalmaz, hogy ne hagyjátok, hogy a világ belepréseljen titeket a saját nyomó formájába. Nagyon érdekes, képletes fogalmazás ez. Érthetővé teszi, világossá teszi számunkra azt, hogy mi ennek a bukott világnak a szándéka. Ne hagyjátok! Ne szabjátok, ne igazodjatok, ne idomuljatok ennek a romlott világnak a mintájához, sem az erkölcsiségében, sem a munka vonatkozásában, sem az emberi kapcsolatok építése terén, sem az anyagiak vonatkozásában. Semmi módon ne engedjétek magatokat belepréselni a világ öntő formájába. Igen ám, de kérdezhetnénk, hogy lehet ennek ellenállni. Mert hogy a világ hatalmas erővel akar minket megragadni és belepréselni a maga formájába. Magához akar idomítani minket. És ennek nehezen tudunk ellenállni. Ugye a cirkuszban vannak ilyen idomárok alkalmazva, akiknek az a feladatuk, hogy az oroszlánt vagy a tigrist beidomítsák, hogy azok a maguk természete ellenére olyan cirkuszi mutatványokat produkáljanak, amelyekkel szórakoztatják jó pénzért a közönséget. Tudjuk, hogy szegény vadállatoknak nem az a természetes életterük, a cirkuszi ketrecek világa. Nem az ilyen kényszeridomításhoz szoktak ők. Van, amikor néha fel is lázad egy ilyen vadállat, és akár az idomárját is megöli. Hallunk ilyen esetekről. Igen, testvérek, az embernek nem az a természetes élettere, amit ez a bukott, bűnös világ kínál számára. Ezért mondja Pál apostol, éppen a római keresztényeknek, a nagy, akkori fényes, sőt a cirkuszokhoz, a mutatványokhoz hozzászokott rómaiaknak írja ezt Pál, hogy ne igazodjatok e romlott bűnös világ sémájához. Ne engedjétek, hogy belepréseljen titeket a maga formájába. Testvérek, nekünk a természetes életterünk az Isten közelség. amit a Szentírás a teremtés történetében képletesen úgy ír le, hogy az az Éden kert. Az a teljes békesség, az a harmónia, amire mindnyájan vágyunk a szívünk mélyén. Mert elvesztettük akkor Ádám és Éva engedetlensége miatt. Mi ebben a világban élünk, de nem ebből a világból. Ezért fogalmaz így Jézus a főpap imájában, búcsúzása előtt, az ő tanítványaira tekintve, mint egy féltő szeretettel gondolva rájuk, hogy atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, ebből a romlott, bűnös, bukott világból, hanem ebben a világban őrizd meg őket a gonosztól. Azaz, visszaszerezte az övéit Isten számára ebben a világban, azért jött el ebbe a világba, és azt mondja, atyám, őrizd meg őket ebben a világban, a magad számára, a gonosztól. Kosztolányi Dezső idézete már sokunk számára ismerős, aki úgy fogalmaz egy adott őszinte pillanatában, hogy itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Igen, ez a bukott embernek a nagy baja, hogy annyira otthonossá vált ebben a világban, ebben a mulandó, anyagias, testies, törtető világban, hogy már nincs otthon az égben. És nem tud mit kezdeni a láthatáron túli valósággal. Nem tud mit kezdeni Istennel. Mert sose látta, sose tapinthatta meg, és ezért inkább könnyű volt az a lehetőség, amit például adott pillanatban Mózes hiányában, az Istentől való távolságában, Izrael a puszta közepén, Áron főpap vezetésével mivel? Aranybólyt öntött, és azt mondta, ez a mi Istenünk. Ez látható, ez tapintható, ezt mi formáltuk, ráadásul olyan úgynevezett Isten, aki közönösen szemléli, hogy mi, hogy élünk, mit csinálunk. Bele nem szól dolgainkba, nem kritizál, nem von felelősségre. Ilyen Isten kell nekünk. Most testvérek, adott pillanatban a kisgyermekek is azt szeretik, ha nincs közel apu, anyu, akkor felfordíthatják a házat, tilos dolgokhoz is hozzápiszkálhatnak. Igen ám, de éppen ez jelenti számukra a legnagyobb veszélyt, hogy nincs ki rájuk szóljon, hogy ne nyúlj a tűzhöz, ne vedd az éles kést a kezedbe, mert ártasz vele magadnak. És sokszor hasonlítunk az ilyen kis öntudatlan, ugrabugráló, játékos kedvű, felelőtlen gyermekekhez. Mert olyan dolgokhoz piszkálunk hozzá a teremtett világrendjében, amihez nem kellene hozzányúlnunk. És ebből fakad egy csomó bajunk, fájdalmunk. És ettől szeretne megóvni minket Isten. Ezért mondja, kérlek titeket, atyám fiai. Hallgatjuk ezt, figyeljük ezt, hogy fogalmaz Pál. Mint egy lelki atya a szeretett gyermekeihez, aki félti őket, azt mondja, kérlek titeket, drága testvéreim. Nem azt mondja, hogy parancsolom nektek, hanem kérlek. Érdekes a görög eredeti kifejezés, ami itt van. Olyan kérés ez valaki részéről, aki elől megy, és aki azt mondja, gyertek utánam, mint a hegyi ösvényen az idegen vezető, a hegyi vezető, aki jól ismeri a veszélyes szakadékok szélén kanyargó ösvényt is, és azt mondja, gyertek utánam, de mindenütt az én nyomomba lépjetek, és akkor célba érünk együtt. Most ezt mondja Pál a rábízott keresztényeknek. És ezt mondja Isten lelke nekünk is ma, kérlek titeket, drágáim, Úgy kérlek, mint aki elől megyek a veszélybe, hogy elhárítsam előletek a veszélyt, és ti biztonságosan jöhessetek utána. Most ilyen apostoli, atyai indulattal és lélekkel szólítja meg Pál a római keresztényeket és minket is. Mire kérlek? Az Isten irgalmasságára. Arra hivatkozik. Hát irgalmas Istenünk van, aki megbocsátja a bűnt és a vétket, és irgalmas ezer iziglen azoknak, akik az ő nevét félik. Igaz, ugyan megbüntheti az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed iziglen, de irgalmas ezer iziglen. Micsoda különbség? 3-4 nemzedékig akár a büntetés súlya is érzékelhető, de az irgalmasság 1000 generáción át fut. Ezért erre az Isten irgalomra hivatkozva kér Pál. Szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tisztelete. Miért van buta Isten tisztelet is? Kérdezhetnénk. Igen, van. Van olyan, ami nem őszinte odaszánásból fakad. Szánjátok oda őszintén, mondja Pál. Mint ahogy az ószövetségi áldozat leírásoknál részletesen meg volt szabva az, hogy hogyan, miként vihet áldozatot az oltárra a kegyes, istenfélő zsidó ember. Amit visz, az legyen ép. Ne legyen sánta, ne legyen vak állat, ne legyen a selejt a termésből, legyen az első zsenge, azt vidd az Istennek. Sőt, vissza is kérdezz a próféta által, a sokszor csalafinta népére Isten, aki mégis viszi a sántát, a selejtet Istennek, hogy te a királyodnak, a földi hatalmasságnak vinnél-e ilyen gyatra ajándékot? Hát akkor az Istennek milyen ajándékot, áldozatot akarsz te vinni? Legyen az szent, legyen az kedves az Istennek, ez az okos Isten tisztelet. Emlékszünk, nagyon ismerős az ószövetségi első gyilkosság történet. Kain miért ölte meg a testvérét Ábelt? Azért, mert a Kain áldozata nem volt kedves Istennek. Az Ábelé kedves volt. Mert a Kain áldozata mögül hiányzott az őszinteség. Ott meghúzódott a becsvágy, meghúzódott az, hogy én a magam teljesítménye alapján akarok kicsikarni az Isten jótetszését, miközben Ábel áldozata mögött ott volt a szelídség, a kedvesség, az alázat, az őszinteség. Testvérek, okos Isten tiszteletről beszél itt az ige. Érdekes, mi van itt megint az eredeti görög szövegben, az okos szónak a logosz a szó gyöke. És ezt a kifejezést mi már hallottuk, ezt a görög szót, hogy logosz. Ez magyarul azt jelenti, hogy az ige. Az ige testé lett, János 1.14. Ho logos sarx egeneto, mondja ezt a görög. Teológiánknak a disztermére, a szószék fölé, meg latinul van ez kiírva, hogy verbum, ugye az ige, a verb, románul is ez, verbum caro factum est, a caro, ugye, carne. Tiszta latin-román világ, ugye? Érthető mindnyájunk számára. Vagyis az ige hústesté lett. Na most ez a logosz, ez az ige, ez az Istennek kedves áldozat. Aki maga Jézus Krisztus. És azért, mert Isten kedvesen fogadta Jézus Krisztus áldozatát, mert az őszinte volt, irántunk való mentő szeretetből történt. Nos, ezért, mert Isten előtt a Jézus Krisztus áldozata kedves volt, és elfogadottá lett, nos ezért. Kérlek titeket, hogy ti is olyan Istennek kedves áldozattá legyetek, élő áldozatként, szánjátok oda magatokat, ami Isten számára elfogadható. A ti testeteket. Ó, mennyi bajunk van nekünk a mi testünkkel. Van, akinek nem tetszik a magassága, van, akinek nem tetszik az alacsonysága, van, akinek nem tetszik a kövérsége, van, akinek nem tetszik a soványsága, van, akinek nem tetszik az ábrázata, a kinézete, van, akinek nem tetszik a lassúsága, van, akinek az a baj, hogy túl gyors. Mennyi bajunk van a testünkkel? Itt fáj, ott fáj. Testvérek, ebből a testből, a romlott lélek hordozójából származik. Micsoda? Pál apostol felsorolja egy adott helyet. Minden bűn, gonoszság, irigység, fősvénység, harag, mind. E romlott énünkből fakad, ami benne lakik, a mi testünk. Na most ezt a testet oda kell szánni Istennek élő, kedves áldozatul azért, hogy egy nagy változáson mehessünk el ezt. Mikor Pál apostol itt a testről beszél, akkor ő a teljes emberre gondol. Nem csak a hústestre, erre a romlandó 70-80-90 kiló darabra, hanem a teljes lényünkre, a teljes emberre gondol Pál. A fizikai, a szellemi, a lelki értelemben való lényünkre. Benne van az egész életünk, az egész lényünk. Ezt mind-mind tedd oda az oltára. Könnyű ezt, testvérek? Nem. Márpedig változás enélkül nincs. Ó, változás! Mennyit hallottuk mi ezt, főleg mi, ugye a korosabb generáció, az előttünk letűnt istenellenes kommunista rendszernek az ideológiája meghirdette az új embert, a szocialista embert, amelyiknek nincs szüksége Istenre, önerőből majd mi megváltozunk, és mindenkit átgyúrunk, és megváltoztatunk, ha kell kényszerrel, ha kell munkatáborokkal, ha kell börtönnel, átképezünk, agymosunk, ha kell. Majd aztán mi megmutatjuk. Hát meg is mutatta ez a rendszer, hogy milyen új ember tud produkálni. Hruscsov annak idején, ugye a neve mindjárt ismerős, a Szovjetunió egyik híres és hírhet vezetője volt. Egyszer azt jelentette be, nagyhegyként, hogy nem sokára bemutatom a tévében az utolsó papot, de az utolsó bűnözőt is. Hát nem került rá sor. Sokkal hamarabb összeomlott az egész rendszere, és nem történt meg ez a nagy változás. Persze a változásnak ilyen gyanús formái mutatkoztak a rendszer összeomlása után is. Lásd a csodát, persze időzelesen mondom, hogy milyen nagy csoda, hogy az egyház korábbi ellenségei megtanultak keresztet vetni. Putyin is tud keresztet vetni, gyakorolja is néha a templomban. Iliescu is megtanult keresztet vetni. Pedig azelőtt az ideológiai szekeret tolták az egyház ellen, Isten ellen. De nem ez az igazi változás, testvérek. Nem erről beszél Pál, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulása által. És nem is arról a változásról, meg változtatásról, amit például a votyákok gyakorolnak. Kik ezek a votyákok? Kosztolányi Dezső írja le, neves írónk, a votyákoknak egyik érdekes szokását. Ezek a votyákok az Ural vidékén élnek, a finnugor nyelvcsaládhoz tartoznak, nyelvrokonaink nekünk is, a finneknek, meg más ilyen kisebb nemzeteknek, észteknek, mordvinoknak. A votyákok olyan félmilliós lakosságú népcsoport az Ural tájékán, Oroszországban, a Káma folyó mellett élnek, És nekik van egy olyan érdekes gyakorlatuk, szokásuk, hogy amikor a gyermekük beteg, és hát úgy érzik, hogy semmi mód nincs a megmentésére, akkor hirtelen megváltoztatják a nevét. Sútba dobják a régi nevét, mintha ezzel teljesen kicserélték volna a gyermeket is, mintha másik testet, másik életet is adhatnának ezzel neki. Nyilván ez egy pogány hiedelem, pogányságtól örökölt gyakorlat, ami sajnos nem segít a halálosan beteg gyermeke. Nos hát nem ilyen névváltoztatást akar Isten, hanem olyat, amit első igénk alapján hallottunk, ugye nagy ismerés az a történet is, amikor Isten küldöttje meglepi Jákóbot, ugye mielőtt ott Ézsauval találkozna volna, és hát fél ugye a testvérével a találkozástól, mert tudjuk, hogy becsapta őt évtizedekkel korábban, és akkor Istennel küzd, úgymond, és ebben a különös küzdelemben új nevet kap. Jákob, a csaló, kapja az Izrael nevet, ami azt jelenti, hogy Isten uralkodik. Nem a csalafintaság, kétszínűség, alakoskodás, hanem Isten uralkodik. Az új név ezt hordozza. Isten uralmára utal. Nos hát ilyen változásról beszél itt Pál apostol. Visszatérve Kosztolányi Dezsőhöz, ugye, aki leírta a vottyákoknak ezt az érdekes névváltoztató gyakorlatát, azt a következtetést vonja le végül Kosztolányi Dezső, meg kellene próbálni nekünk is. Mit? Micsoda felszabadulás lehet elhajítani használt nevünket, amelyhez annyi kudarc, seb, az egész élet szennye tapad, mint valami ócska ruhát, és tiszta nevet ölteni, amelyel újra nekivághatunk az életnek. Ugye érdekes lelki következtetés ez az író részéről, hogy mindazt kicserélni, sudva dobni, mint valami ócska ruhát, ami az annyi seb, annyi könny, annyi bűn tapad, és új névvel nekivágni újra az életnek. Hát erre ad esélyt Isten. Ezért mondja Pál, hogy ha ti nem a világhoz szabjátok magatokat, hanem oda szánjátok magatokat Istennek, akkor ő ezt a változást kieszközöli nálatok. Elvégzi bennetek. Érdekes ez a kifejezés, hogy szánjátok oda ti testeteket. Eredeti görög szövegben az van, hogy az a mozdulatról, arról a mozdulatról beszél itt az eredeti görög szöveg, amivel az áldozati állatot felfektetik az oltárra. Amikor kiengedi végleg a kezéből a tulajdonosa azt az áldozati állatot, és végleg átadja Istennek, oda fekteti az oltárra. Ezt tette ugye Ábrahám az ő fiával Izsák. És akkor ugye ott tudjuk, hogy hogy folytatódott a történet. Jött a helyettes bárány, és nem Izsáknak kellett az oltáron elvérezni, hanem helyette elvérzett a bárány. Előre mutat ez a Krisztus áldozatára. Mert helyettünk elvérezett az Isten báránya a kereszten, ezért te már nem kell úgymond a halálba adjad a testedet, hanem szándod a élő áldozatul Istennek. Erről beszélt Jézus Nikodémusnak, az öreg tudós embernek, aki éjjel kereste fel, a zsidóktól való félelem miatt, ugye, Jézust, és kérdezte meg tőle, hogy Mester, mit tegyek, hogy üdvözüljek? És Jézus válasza, szükség nektek újonnan születnetek, mert enélkül senki nem látja meg az Isten országát. Na ez az a nagy változás, amiről beszél Pál apostol. Ez a lelki, belső nagy fordulat. És ha ez megtörténik, akkor felismered az Isten akaratát. Erről van szó záró sorunkban az alapigében. Hogy vizsgáljátok meg, hogy meg tudjátok vizsgálni, hogy micsoda az Isten akarata. Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Ki lehet fürkészni Isten akaratát, testvérek? Igen. Isten közölte velünk a maga akaratát. Közölte velünk. Jézus Krisztusban. Sőt, Pál apostol által úgy fogalmaz a Timóteushoz írt levélben, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözülje, és az igazság ismeretére eljusson. Ez az Isten akarata. Vagy másutt azt mondja, hogy az Isten akarata a ti szenté lételetek. Vagy Efézus 1.5-ben Pál apostol azt mondja, Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad az ő akaratának jó kedve szerint. Isten eleve elhatározta, hogy a maga fiaivá fogad, gyermekeivé fogad az ő akaratának jó kedve szerint. Miért tanított Jézus minket így imádkozni? Amit naponta ismételünk. Legyen meg, Atyám, a te akaratod, mint a mennyben, ugye a földben is. Mert Isten akarata üdvözítő akarat. Jó akarat, kedves akarat, azt mondja itt Pál. Na ezt kell kifürkészni, ezt kell megismerni. Erre kell ráhangolódni. És megtanulni mondani naponta, legyen meg a te akaratod. Akarom, amit te akarsz. És nem úgy, hogy Isten, akarom, hogy az én akaratom legyen a te akaratom. Nem. Hogy teljesítsd te, mint eszközi szolgám az én akaratomat. Én majd fizetek egy kis egyházadót, egy kis persejpénzt, egy kis különadományt a szeretetszolgálatiba, és akkor te teljesíted az én akaratomat. Ez nem így működik. Hanem még Jézus is azt mondta, legyen meg a te akaratod. És ezért ment engedelmesen a keresztre. Nem fordult vissza. Nem szállt le a keresztről, mikor a sátán ezzel kísértette. Hanem végigment az Isten akaratának az útján, és ez nem más volt, mint a minket megmentő üdvözítő akarat. És ez az akarat kell, hogy érvényesüljön a mi életünkben is. Miért szükséges nekünk? Hát figyelnünk a hallottakra, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk a második rész első versében. Az Isten által tanított dolgokra, az ő akaratának kinyilvánítására miért kell figyelnünk? Azért, mondja a zsidókhoz írt levél, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert hogy ez a világ a maga sablonjába akar minket belepréselni, és ennek kell az Isten megváltó gyermeke ellene álljon. Hogy? Az Istentől kapott erőbirtokában. És akkor maradhatunk tiszták, szentek, Isten számára elkülönítettek, kedvesek, mert tudjuk, mert megismertük, sőt, elfogadtuk, hogy mi az Isten reánk vonatkozó akarata. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 475-ös énekünknek az első két versét. 475-ös ének így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem.
Egyedül a te hangod szól,
Imádkozzunk! Olyan jó lenne olyan szívet kapni tőled, Atyánk, ami csak veled van tele. Ó, milyen gyarló mi szívünk, mennyi minden egyébben van még tele. Sokszor ez a sok egyéb, apró cseprő, sokszor semmi dolgok úgy kiszorítanak téged, a lényegest, az egyetlen üdvözítő, megtartó Istent, a minket szerető Krisztust. És ha te kiszorulsz, akkor ott marad az aggódás, a nyugtalanság, a félelem, a szorongás, ami mind-mind kárunkat okozza. Istenünk, te látod, hogy még mindig nem veled van tele a mi szívünk. Ezért kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és segíts meg minket kidobni életünk központjából mindazt, ami kár és szemét, amit felesleges tovább cipelni. Mint amikor a lomtalanításkor döbbenünk rejá, vagy egy nagy költözéskor, mennyi felesleges cucc van összehalmozva, ami otthonunkban, amiket évek óta nem is használtunk soha, és soha nem is lesz többé szükségünk rá. Istenünk, szabadíts meg minket attól a sok-sok felesleges tehertől, amit cipelünk magunkkal, ami miatt rogyadozik az életünk, ami miatt töredezik a békességünk, és elfolyik az örömünk. Köszönjük neked, hogy a te szereteted még mindig nem ejtett ki minket a te ölelő karjaidból, és köszönjük, hogy ezután is szorosan tartasz minket. Istenünk, imádkozunk a betegekért, a koronavírusban szenvedőkért. Légy irgalmas, és tartsd meg őket, és gyógyítsd meg őket. De más betegségben levőkért is, műtét alatt, előtt vagy után levőkért, könyörülj rajtuk. Áldott orvosként légy segítségükre. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, mindazokért, akik kegyeletteljesen emlékeznek elhunyt kedvesükre. Könyörülj rajtuk, és vigasztald meg őket. Köszönjük neked, hogy könyöröghetünk mindazért, mindazokért, akik távol vannak fizikailag tőlünk. Vigyázz rájuk is, őrizd őket, hordozd őket. Imádkozunk a kismamákért. Áldott légy, hogy megsegítetted őket a szülésben. És azokért is könyörgünk, akik szülés előtt állnak. Köszönjük őket is, megtartó szeretetedben tudva. Köszönjük neked, Atyánk, hogy velünk jössz a hétköznapokba, küzdőterünkre. Megáldod munkáinkat. Hisszük, hogy a te lelked vezetésében megtartasz minket ezután is. Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Az adakozás rendjén Hálás szeretettel köszönjük meg azokat a külön adományokat, amik az elmúlt hónapban befolytak. Át is utaltunk 6000 lejt a templom javításra, segély címén a Betlen Szent Miklósi kicsi gyülekezetnek, ahol korábbi segédlelkészünk Fehér Attila szolgál. Február folyamán ismét a Zsoboki Árvaház részére szeretnénk gyűjteni a szeretett szolgálati persejben. Külön kérés jött újból tőlük, megint anyagi gonddal küzdenek, hát amióta ez a vírusjárvány van folyamatosan, mert hogy a külföldi támogatók nagyon elmaradoztak, és hazai forrásokra vannak nagyon ráutalva. Hiszük, hogy a mi februári szeretett szolgálati adományunk egy kis segítséget fog, vagy akár nagyobb segítséget fog jelenteni majd a zsoboki árvák támogatásában. Testvérek, kegyeletteljes emlékezéssel gondol a család, és a családdal együtt mi is gyülekezetünk egykori tagjára, özvegy Kőszegi Miklósné asszony testvérünkre, aki 5 évvel ezelőtt hunyt el, a Gyöngyvirág utcában lakott. Isten lelke vigasztalja, erősítse a kedves hozzátartozókat. Megjött a hírek Izraelből és az Éjféli Kiáltás című folyóirat, januári száma, akik megrendelték hátul az asztal, átvehetik. Ki is lehet fizetni 74 lej darabja egész évre vonatkozóan. És lehet fizetni hátul az üzenetet is, az 24 lej csupán egy egész évre, a református család 10 lej, hátul az asztalnál erre az évre ezeket ki lehet fizetni. Testvérek, folytassuk együttlétünket, énekeljük tovább a 475-ös előbb megkezdett énekünknek a harmadik versét. 475-ös ének harmadik verse, így kezdődik: Jézus, a te gyógyító kezed megfogta már a szívemet. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Thank you. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.